Akkor szeretettel köszöntöm az est főszereplőit, Bánati Bélát és Hartvig Lajost. Sziasztok! És szeretném rögtön bemutatni nektek két vendégünket. Kata, légy szíves, fáradj ide hozzánk. Mesterházi Katalin, akinek a munkáját hoztam, és majd később meg fogjuk nézni. Friss diplomás, szeretettel bemutatnálak egymásnak benneteket. És Borítás Viktort, Ivánt, és szeretném nektek bemutatni. És ma este az ő nagyon érdekes projektét is látnak. És hagyd kérjelek meg, Lali, hogy ülj már oda, légy szíves, jó? Igen, mert ti vagytok a... Nem, ide. Amit láttatok filmrészletet, az a 15 év tranzit című kiállításunkból volt. 2004-ben készült, amikor 28 építésszel készítettem interjút, és egy három csatornás videó installációt készítettünk, és Lali és Béla is ennek a 28 építésznek volt a tagja. És azért gondoltam, hogy elhozom, mert hát ha nem emlékeztek pontosan, hogy három évvel ezelőtt nyáron miket is mondtatok. Tessék! Rögtön az a kérdésem, hogy mi változott azóta? Nekem kapcsolni a mikrofon. Igen, igen, légy szíves.
Tök cikit, végignéztem, hogy miket mondtam három éve, és egy része olyan volt, amit ma este terveztem, hogy elmondok, úgyhogy azokat már nem tudom elmondani újból. Tehát én úgy gondolom, hogy elég sok minden változik nyilván, de azért az ember talán annyira alapvetően nem, és a körülmények, ahogy így változnak az ember, azért megy egyfajta irányban, de az alapvető mondandó talán mindig valahol ugyanaz.
Csak annyit előjárójában, hogy ugyanolyan aljas volt ez az interjú is, mint a mai este, mert egy árva szót nem volt hajlandó elárulni akkor sem, hogy mik lesznek a kérdések, meg most sem, de úgy látszik, hogy ismétlődik a dolog. Igen, valami én is, gyerekek kisebbek voltak, mint az elején, erre volt ráfókuszálva a dolog, de egyébként túl sok minden nem változott. Talán valami pozitívabb feeling, tehát most lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, én akkor egy picit rosszabb paszban voltam talán, ennek az egésznek a kicsengése is, följebb? Az egésznek a kicsengése is talán egy kicsit ilyen pessimista volt, most ehhez képest a lényeget tekintve nem, de úgy összességében valahogy javulást látok. Nem tudom, hogy miért, majd lehet, hogy próbálom analizálni, hogy miért mondtam ezt, de ilyen első megközelítés.
Az van, hogy ugye ketten vagytok, két mikrofon van, úgyhogy cserégetni kell majd az est folyamán ezeket a mikrofonokat. Én arra gondoltam, hogy in medias res vágjunk a közepébe, mert igazából, ugye amit írtam ott ilyen kis bevezetőt, hogy miért is érdekes a BH, hogy miért gondoltam, hogy ma este beszélgessünk. Annak az egyik oka az volt, hogy ti vagytok az a társaság, lehet, hogy nagyon sok nincs az országban, akik tulajdonképpen olyan igazi háttér nélkül, hogy belecsaptatok ebbe a cégesdibe, és a BBJ, tehát a Budapest Business Journal-nek a kimutatása szerint elvileg ti benne vagytok az első tízben. Na most ez a kimutatás az nem került elő, ha jól emlékszem, az én 2005-ös, most már ilyen legendaszerű dolog, de igazából az lett volna a kérdésem az első, hogy járkál valami pletyó, vagy mint hogyha félfülel azt hallottam volna, hogy van egy új projektetek, ami az ECHO befektetőhöz kötődik, ez igaz?
Ez nem pletyka, ez így van, tehát ez megjelent a sajtóban.
Tehát akkor ha ez igaz, akkor rögtön azt szeretném kérdezni, és ez a cégesdihez, meg az egész, nem tudom, mi munkához kapcsolódik, hogy én úgy tudtam, hogy az ECHO-nak korábban volt egy magyar tervezője, aki helyett vagytok ti. Tehát hogy történt ez a váltás?
Bele a közepébe, jó. Igen. A váltás, megpróbálom röviden összefoglalni, bár hosszú történet. megjelent nálunk két szimpatikus lengyel fiatalember, meg egy harmadik, aki nem azt mondom, hogy nem volt szimpatikus, hanem magyar volt, és megkérdezték azt, hogy szeretnénk-e közreműködni a Bosnyák tér építészeti tervezésében, amire nekem is rögtön ez volt az első kérdésem, hogy Osta Csaba ugye megnyerte ezt a pályázatot annak idején, és hogy miért nem ő. Ezután hosszas körmondatok következtek, szumma szummárum kiderült, hogy már az első körben kiderült, hogy Osta Csabával semmiképpen nem óhajtanak a későbbiekben együttműködni. Én most ezt nem óhajtom elmondani, hogy miért. Itt egy végletekig megromlott megrendelői, meg építész viszonyról van szó, azt gondolom. Utána felhívtam én Osta Csabát, többször találkoztunk, még békítő tárgyalás is volt a BH tárgyalójában, amikor összehoztam a megbízót, az ECHO képviselőjét Osta Csabával, és mondtam, hogy hát rengeteg előzmény, meg jövő perspektíva, próbáljátok meg együtt. Sajnos ez nem ment ez a dolog. Az ECHO megbízott három külföldi nyugat-európai építészirodát azzal, hogy készítsen egy új koncepciót, miután nem tetszett nekik egyik sem, megbízott egy lengyel építészirodát, akit úgy hívnak, hogy MOFO, ennek a tervezésével, aki keresett egy magyarországi partnert ennek a megtervezésére, meghirdettek egy, hát nem mondom tendernek, körbejártak több neves építészirodát ezügyben, és végül szerintem egy tök hülyeségen dőlt el egyébként, hogy mi kaptuk meg, ezt el is mesélem, mert aranyos. A Piotr ott volt nálunk, és tárgyaltunk arról, hogy most igen vagy nem. A Piotr a MOFO képviselője az ECHO megbízásából, és mondtam neki, hogy siessünk, mert kezdődik az Osztos Pisti kiállítás megnyitója, és el is néztem egy órával az órát, úgyhogy mikor konstatáltam, hogy mennyi idő van, akkor mondta, hogy most csapott papok össze, és gyerünk be a városba, beviszlek Piotrül, hogyha akarod, akkor eljöhetsz velem az Osztos Pisti kiállítás megnyitójára. És eljött velem, és szerintem ez egy olyan személyes momentum volt az egész történetben, hogy aztán azt mondták, ott jól érezte magát ugyanis. Kiderült, hogy a Mészáros Márta volt a kiállítás megnyitója, kiderült, hogy a Novicki, aki lengyel, a Mészáros Mártának a férje, ő ezt tudta. Szóval egy csomó ilyen személyes momentum kapcsolódott rá, ami aztán szerintem oda vezetett, hogy mi kaptuk. De ami dolog etikai oldalát illeti, én azt gondolom, hogy 100-1000%-ig megbizonyosodtam arról, hogy Osta Csabát kifizették, a szerzői jogait tiszteletben tartják. Legutolsó momentumig végigkövettem az eseményeket, és utána mondtam azt, hogy jó, most akkor aláírható egy szerződés.
Azért is érdekelt volna engem ez a sztori, mert úgy március környékén én láttam azokat a terveket, ami készült, és nekem egy kicsit az volt a benyomásom, és ez az én személyes privát véleményem, hogy az ECHO azért egy kérdőjeles befektető a minőséget illetően. Tehát nem tudom,
ki az, aki nem?
Jó. Biztos, hogy vannak befektetők, akik kevésbé, de mondjuk mi van akkor, és ez mondjuk egy elvi kérdés, mert ugye egy konkrét megbízóval kapcsolatban nem teszem föl, de mi van akkor, hogyha amint BH belecsúsztok egy olyan szituációba, hogy az elvárások azok alacsonyabb színvonalúak, mint amit ti szeretnétek csinálni. De ugyanakkor, hát végül is ez egy komoly megbízás, egy komoly projekt a cégnek is.
Nagyon egyszerű a válasz, hogyha én úgy látom, hogy azok az elvárások, amik Budapesttel, vagy a kerületben, vagy úgy általában a magyar építészettel szemben megfogalmazódnak, és a megbízó olyan természetű, hogy ezt nem hajlandó tudomásul venni, vagy az építészeket olyan szituba, olyan követelményekkel állítja szembe, hogy ezek nem teljesíthetők, akkor piszok egyszerűen ki lehet lépni a történetből. Egyenlőre az egész vállalható.
Rögtön a másik kérdés ehhez kapcsolódik, hogy nincs-e itt valami olyan csapda, vagy tehát, hogy van egy nagy cégetek, tehát magyarországi viszonylatban egy nagy cég, aminek van egy ilyen törvényszerűsége, hogy ezt a céget táplálni kell, tehát munkákkal el kell látni, és hogy ugyanakkor pedig a másik oldal az építészeti minőség kérdésében kell kompromisszumokat kötni, hiszen üzleti tevékenységről van szó.
Egy picit még az előző kérdésre. Ez baromi egyszerű, az ember otthon magántervezőként is ugyanezzel a kérdéssel szembesül, amikor jön egy megbízó. Azért mondom pont ezt a példát, mert velünk az ősidőkben szintén megtörtént. Aki különböző módon próbálja összerakni a házát ökörszemablakkal bezárólag. És akkor a magántervező ugyanezzel a kérdéssel áll szemben, vajon ezt nekem meg kell csinálnom, vagy nem? És teljesen egyéni habitustól függ, hogy erre mit válaszol, no persze meg az ő anyagi helyzetétől és, ahogy mondtad, egzisztenciális kérdésektől is. A második kérdésre, hogy egy ilyen irodát táplálni kell, ez teljesen igaz. Valóban egy nagyon kényes balansz az irodának a gazdasági működtetése, és az, hogy milyen munkákat tudunk elvállalni, milyen munkákat vállalunk el. Próbáljuk amennyire lehet ezt természetesen tudatosan csinálni. Most az utóbbi időben, és az utóbbi időt azt egy jó évet is tudok már mondani arra, amikor egyszerűen talán gazdasági folyamatokból is, talán szerencséből, de bízom abban, hogy a mi ügyességünkből kifolyólag is már egy picit tudunk válogatni munkákból. Már tudhatjuk azt mondani, hogy ezt a munkát ezt nem tudjuk elvállalni kéthetes kezdési határidővel, hanem majd akkor, amikor az előzőt felszabadítottuk. Munkaszervezési szempontból is nagyon lényeges és fontos a dolog. És én azt gondolom, hogy ezt a tendenciát még akkor is, hogyha talán egy kicsit ez ellen hatnak a külső folyamatok, erősíteni kell, ha más nem, akkor még marketing szempontból is.
A Világcsapa mondta annak idején, hogy még mindig jobb, hogy én tervezek panelházat, mint hogyha valaki, aki esetleg szakmai szempontból ezt rosszabbul tudná megugorni ezt a lécet. Na most ebben van is igazság, meg nincs is. Az, hogy az embernek van egy nagy irodája, és hát van egyfajta munkaellátási kényszer, és hogyha ezt az igazságot tartja az ember a maga szeme előtt, hogy még mindig jobb, hogyha én csinálom, mint más, ez egy roppant kétélű dolog, és ez kvázi így felvállalhatatlan. És ezt így nem is vállalnám fel etikailag. Tehát én nem gondolom, hogy ez így helyes. Ami egy borzasztó reális veszély viszont az, hogy az ember bevállal valami munkát, abban a reményben, hogy ezt úgy meg lehet csinálni, hogy az a végén rendes lesz, és itt két dolog van, ami veszélyes. Az egyik az, hogy a megbízó hűl meg közben, tehát nem sikerül mégse úgy megcsinálni. A másik viszont etikai tartalmú, hogyha már benne vagyok egy bizonyos helyzetben, akkor abból rohadt nehéz kimászni, mikor már rajta dolgozok 4 hónapig. Tehát amikor kiderülnek a turpisságok, és sajnos mostanában egyre gyakrabban ez a helyzet, hogy az ember már kivitelterv közepén vagy végén van, amikor a fejéhez kap a megbízó, hogy te jó Isten, ez mennyibe fog nekem kerülni, és akkor az ember a saját házának a lebontásában vesz részt kényszerűségből, mert annyi munka van már benne, hogy ebből nagyon-nagyon nehéz kitáncolni. Ez egy nagyon reális veszély, amit mondasz. És nem tudom egyenlőre, hogy hogyan lehet ezt etikai alapra helyezni, mert szerintem sehogy. Tehát az ember úgy ebből nem tud kijönni, ebből szerintem az építészek egységesen tudnának az országból valamilyen módon kijönni.
Közben rákapcsolgatom, attól félek, hogy itt sipolni fogok. Na mindegy, az jutott eszembe, hogy persze van egy ilyen üzleti kényszer, vagy gazdasági kényszer, és akkor ez hogyan viszonyul végül is ahhoz az építészeti minőséghez, vagy nem tudom, itt említetted a filmben, hogy magad és a világ dicsőségére szeretnél alkotni, tehát hogy mekkora ez a távolság, Lali. Most tőled kérdezem, mert tudom, hogy mióta ismerlek, már elég gyerekkorod óta ismerlek, hogy azért egy ambiciózus férfi ember vagy, aki azért azt gondolom, hogy mondjuk ki, szerintem neked fontos, hogy jó házak kerüljenek ki a kezed alól. Tehát, hogy az általam ismert építészek közül nem mindenkinek ennyire fontos, mint neked.
Most egészen pontosan el tudnám mondani, csak nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, de megpróbálom úgy. Tehát sokfajta építészeti teóriával lehet találkozni. Azt gondolom, nekem a legalaposabban megindokolt, legnagyobb háttérrel, filozófia háttérrel rendelkező ideológiának mostanság a dekonstruktivista ideológia tűnik. Jó ideje egyébként. Tehát két nagyon nagy gondolkodónak, vagy három nagyon nagy gondolkodónak a munkásságára támaszkodik, és itt elsősorban Derridára gondolok, de gondolok elsősorban mind építésze Péter Eisenmannra, akik kötetnyi irodalmat halmoztak fel ennek az építészeti irányzatnak a megalapozására, ami nekem valahol belső igényem, hogy ilyenekre én támaszkodjak. Sajnos túlfelületesen, mivel nem gondolom, hogy a dolgoknak van idejöm igazán mélyreásni, de azért a belső igény az bennem működik erre, és azt gondolom, hogy ez nekem egy nagyon szimpatikus és nagyon mély filozófiai dolognak tűnik. Na most Eisenmann a Derridáról átszokott az életének egy bizonyos pillanatába Deleuze-re, aki egy másik nagyon jelentős filozófus, és a Deleuze-nek a folding metódusára, ami gyakorlatilag abból áll, hogy ez egy nagyon hosszú logikai láncnak a vége, hogy tulajdonképpen ma egyfajta filozófiailag kellően megalapozott térformálás, ez a bizonyos folding, ez a hajtogató művészet, ami hasonlít a távol-keleti origami hajtogatásra, és ez egyfajta teljesen használható térkoncepciót adott a kezébe Eisenmannnak, aki ezt rögtön használta is, mert egy nagyon-nagyon jó talajra hult ez a gondolat, és ő megcsinált egyből néhány házat ebből. Egyik háza Max Reinhardt háza, ami térformájában megmaradt, a másik a Rebstock Park Frankfurtban, és én amikor Frankfurtban dolgoztam, akkor ezt a Rebstock Park pályázatot éppen kiállították, amit megnyert az Eisenmann, és iszonyú nagy hatással volt rám. A Rebstock Park az egy lakópark, és mindenféle erővonalak mellett, erővonalak hatására inkább az épületek, amik ebben elhelyezkednek, különféle hajtogatáson esnek át, és egy hihetetlenül izgalmas struktúra jön létre. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy én egy csomószor azon töröm a fejem, hogy lehet ezt Magyarországon megvalósítani. És most építek egy házamat, ami nekem ennek kicsit a lefordítása magyarra, mert egy ilyen Rebstock Parkot itt Magyarországon biztos, hogy nem lehet megcsinálni, nincs benne egy darab egyenes fal, nincs benne két darab egyenes, ami derékszögben végződik. Tehát gyakorlatilag egy abszolút ízig-vélig háromdimenziós alkotás, egy fantasztikusan izgalmas és sokrétű formavilággal. Most, amit sikerült talán megcsinálnom, az AL Holdingnál nyertünk egy pályázatot, a Metropolitan néven reklámozzák az egész városban, most lassanként szerkezetkész állapot lesz, amiben ezt a fajta háromdimenziós sokrétűséget próbáltam megvalósítani, sajnos nem ilyen folding módszerrel, hanem egyfajta random módszerrel, ami kvázi egy ilyen bináris szerkesztési technika, ami, ahogy a számítógép működik, hogy kicsit a homlózata olyan, hogy van jel, nincs jel, illetve még egy pár jelentésréteg belé van vezetve, de nem háromdimenziós abban az értelemben, ahogy egy ilyen igazi folding architektúra, hanem sajnos ez ilyen...
Bocs, Lali, hogy félbeszakítalak, mert szerintem ezt így reggelig el tudnád mesélni. A kérdés... Visszatérnék a kérdésre, ez a távolság. Az a fajta építészet, amit szeretnéd csinálni, meg amire lehetőséged van, végül is erről van szó.
Hogy még ezek egy mondat lett volna végére, bocsánat. Az ez, hogy tehát amit itt ebben a Metropolitanben is, és lehet, hogy ismerik néhányan ezt a házat, mert megjelent az építészforum is, tehát a Dagály néven elkezdett Metropolitan néven futó épület, és egy ilyen igazi Eisenmannos folding épület közötti távolság, tehát körülbelül ennyire látom ezt a távolságot, amiről kérdeztél.
Jó, egy másik ilyen kellemetlen kérdés, mi mindig hozzád, hogy szerinted lehet-e Magyarországról valaki világhírű építész? Ezeknek muszáj, a távolságoknak muszáj. Az ismeretében, tehát hogy ennyi kompromisszumot kell kötni, tehát nem csinálhatod meg a foldingot, hanem nem tudom, át kell írni másra.
Egész egyszerűen muszáj. Szerintem Magyarországnak nincs más szansza. Szóval az építészeknek szerintem egyre inkább nyilvánvaló az.
Ki fog innen nőni valaki sztárépítész?
Muszáj, Erika. Hát mi más megoldása van ennek a helyzetnek, mint felvenni a tempót, először is beengedni a nyugati építészeket ide. Azért, hogy a magyar építészek megtanulják ezt a szakmát már végre valamennyire, és mikor megtanulták, utána normális európai építészetet kell csinálni, és ez a magyarországi szellemi élet, ez képes arra, hogy kitermeljen világhírű írókat, képes arra, hogy világhírű zenészeket, akkor miért pont nem építészeket?
Jó, oké. Ti hol álltok a tanulásban, Béla?
A Béla még az elején.
Középen. Abban én is egyetértek a Lajossal, hogy egyszerűen nincsen más kiút, és belátható az a szellemi teljesítmény, amit a magyar szellemi elit az egyéb területen tud teljesíteni, az építészek is tudják teljesíteni. Én azt gondolom, hogy talán kicsit magam ellen beszélek, mert most csodálkoztam rá néhány hallgatómra, akiket évekkel, sok-sok évvel ezelőtt kezdtem el tanítani, de az oktatással mindenképpen van mit kezdeni Magyarországon. A Műszaki Egyetemen is ebből kellene kifejleszteni valami olyasmi újfajta építészeti kultúrát, ami aztán az egész szakmát svungjaként elviszi, de még visszább megyek, egyszerűen értékelni is tudni kell ezeket a szellemi produktumokat. Addig, amíg a magyar irodalmat magyar nyelven, a magyar szellemi elit tudja értékelni, addig, amíg a magyar zenét, a magyar szellemi elit, és nem is csak a szellemi elit, hanem a középértelmiség is tudja értékelni, és tudja, hogy az érték, és meg tudja ítélni nagyon gyakran és jó esetben, hogy mi a jó és mi a rossz, addig az építészetről nem mondható el. És azért nem mondható el, mert egyszerűen nincsen olyan táptalaja az építészetnek, mint amilyen annak idején a reneszánszban volt az építészetnek, akár Magyarországon is, de hát Olaszországban mindenki tudja, hogy téma volt, közbeszéd tárgya volt az új épületnek a megvalósulása és a miensége, és vitatkoztak róla. Tulajdonképpen ez egy zárt szellemi elitnek, majdhogy nem az építészeknek a belterjes ügye.
Bocsánat, csak szeretném ezt lelőni, mert azt hiszem, hogy majdnem, hogy magunk között vagyunk. Nem is nagyon látok nem építész, egyet biztos látok, hogy ezt mi mind tudjuk, tehát hogy ez a kontextus, stb. Az volt a kérdés, hogy ti hol jártok a tanulásban?
Szóval mindig eltereljük
a... Most bocs, hogy ezt mondom, de ezt a kontextust nagyon jól ismerjük. Mindenki tudja, hogy miről van szó.
Jó, vegyük fel a kesztyűt, oké.
Tehát, hogy ti, mint BH, vagy te, mint Bánáti Béla, hogy gondolod, hol jársz a tanulásban, hogy felveheted-e a versenyt mondjuk ezekkel a nemzetközi nagy menőkkel?
Először is lehetőség kell olyan épületet közelébe kerülni, a tervezésének a közelébe kerülni, amiből ez az építészet kinő, illetve az a világ hír, hogyha már erről a fölvett kesztyűről beszélünk, ki tud nőni. Ehhez mindenképpen egy olyan irodára van szükség, ami ezeknek a munkáknak a közelébe kerül. Erről már az elején beszéltünk. A másik... Közelebb. Próbálok pedig hangos. A másik pedig az a szellemi potenciál, amivel ezt az épületet meg lehet valósítani. Ez is egy komplex teljesítmény kérdése, és szintén az irodájé, amit ki kell építeni, ez pedig egy tulajdonképpen egy menedzseri feladat egy része. A harmadik része pedig valamilyen fajta olyan iránymutatás, ami ennek az irodának szól. Negyedik része valamilyen fajta általános kisebbségi komplexusnak a leküzdése, szintén azt hiszem, hogy ebben a Lajos talán jobban áll, mint én. Szóval sok összetevője van ennek az egész dolognak. Azt mondtam, hogy mostanában egy picit optimista vagyok, azért ebben a tekintetben az egész magyar építészet jövőjét illetőleg még nem. De valóban itt kopogtat az ajtón rengeteg lehetőség, a külföldi irodáknak a Magyarországról a bejövetelétől kezdve, most talán a kormányzati negyed pályázatával, ami úgy, ahogy elég
bal sikerül. De ti is mentek külföldre, ha jól hallom, nem? Azt pletyúzták itt a madarak, hogy Moszkva?
Hát voltunk néhány évvel ezelőtt külföldön, már Romániában dolgoztunk, külföldi megbízóknak, két két ipari létesítményt fölépítettünk. Aztán próbálkoztunk még a romániai boommal, tulajdonképpen most egymás sarkára tapos mindenki Bukarestben már évek óta, és most már Erdélyben is, és romániai középvárosokban is hihetetlen fejlődés van. Próbálunk erre a vonalra is ráállni, illetve hát az, ami a keleti piachoz tartozik, Oroszország és Ukrajna, elsősorban Oroszország, ahol hihetetlen mennyiségű gazdasági potenciál áll a fejlesztésnek a rendelkezésére, és ebben muszáj bekapcsolódni.
Most beszéltél ezekről a területekről, ezek nyilván egy ilyen ingatlanfejlesztési expanziónak a legfrissebb területe, hiszen itt, ha befektetsz, akkor megterülés várhatóan sokkal nagyobb, mint hogyha már egy nyugat-európai területen építkeznél. Tehát az a kérdés, hogy ugye itt olyan fejlesztőkkel álltok kapcsolatban, akik milyenek ezek a fejlesztők? Árérzékenyek, vagy valamiféle minőséget is elvárnak? Mert számomra nagyon elválik ez a kétféle fejlesztő. Lehet, hogy nem ennyire élesen, de van, aki pusztán a profitra hajt, van, aki pedig azért bizonyos értelemben minőséget szeretne azért, vagy építészeti innovációt is szeretne megvalósítani a fejlesztéseiben.
Nekem még nagyon beszorult valami az előzőből, nem volt. Tehát hogy az volt a kérdés, ugye, hogy hol tartunk. Sajnos az ország egészen még mindig rettenetesen módon le van maradva, és ezt én hajtogatom már nem tudom mióta. Vannak nagyon egyszerű objektív tények ezzel kapcsolatban, tehát például nézzük meg azt, hogy hány magyar építésznek van építész irodája külföldön, hány magyar építész nyer külföldi pályázatokat, milyen építészeti kapcsolatai vannak a magyar építészeknek a külföldiekkel. Nos, ezekre nagyon siralmas a válasz. Tehát ami ugye mondjuk egy Franciaországban, vagy Németországban, vagy Ausztriában dolgozó tervező számára az természetes, hogy bármikor nyithat irodát Sánkhájban, Dubájban, Moszkvában, ott, ahol akar. Ez nálunk sci-fi. És ez sajnos nem véletlen, azért, mert egész egyszerűen nem tettük magunkat képessé, mi magyar építészek arra, hogy nemzetközi pályázatokat nyerjünk, azt se tudjuk, hogy mi az. Nem tettük magunkat képessé arra, hogy bárhol külföldön irodát nyissunk, és itt sajnos egy csomó tudásbeli bepótolandó van, de a tudásbeli dolgok úgy gondolom, hogy pótolhatók, és muszáj is ezt pótolni. Na most itt van egy nagyon fontos dolog, amit most szeretnék elmondani, aminek engem nagyon optimistává tesz. És most nem szeretnék nagy körmondatokat mondani, de Magyarországon van egy építészeti irányzat, ami szerintem elég jól körvonalazható, hogyha néhány nevet mondok, a Reimholz, Turányi, Balázs Misi, Nagy Tamás, nem tudom, én úgy szoktam mondani, hogy bontott tégla építészet, ami szerintem eléggé megragadt itt Magyarországon, és egyfajta, hogyha szépen mondjuk, akkor kritikai regionalizmusnak nevezhető, hogyha pedig kicsit konkrétabban és keményebben akar fogalmazni az ember, akkor egy ilyen zárványépítészet. Na most én úgy látom, hogy ebből jön kifelé a társaság. Tehát most két fontos pályázat volt, mind a kettőt a középtanszék nyerte meg, végül is az egyiket a Keller, a másikat meg aztán a Balázs Misi Pécset, ami nekem azt tükrözi, hogy ez a társaság ez lép. Tehát lép Nyugat-Európába, lép a mai korszerű anyaghasználat, lép a mai korszerű térhasználat, téralkotás irányába. Tehát azt gondolom, hogy megvan már az össztársadalmi igény, illetve lehet, hogy az össztársadalmi még nem, de az építészekben megfogalmazódik az igény ennek a zárványlétnek a felszámolására, és ez nagyon jó, én nagyon örülök ennek. Úgyhogy azt gondolom, hogy még messze vagyunk, tehát még messze vagyunk a kapuktól, de haladunk felé.
Jó, a kérdésem arra vonatkozott, hogy ugye ahhoz, hogy bekerüljél egy bizonyos körforgásba, vagy egy szinten följebb, nevezzük így, mondjuk egy ilyen nemzetközi körforgásba, muszáj, hogy olyan befektetőkkel dolgozzál együtt, vagy olyan fejlesztőkkel dolgozzál együtt, olyan projekteken, amely számodra is kihívást jelent. És ugye a befektetők között pedig van egy óriási szintkülönbség, van, aki profitra hajt, mert árérzékeny, ő neki más céljai vannak, és van a másik típusú befektető, aki ugyanígy árérzékeny, de ugyanakkor valamiféle, hogy mondjam, építészeti minőséget is szeretne. Tehát az a kérdés, hogy ti milyen típusú befektetőkkel álltok kapcsolatban, van-e itt valamiféle evolúció, vagy fejlődés, vagy változás az elmúlt években?
Változás, talán visszafejlődés figyelhető meg, fejlesztő, igen. Tehát úgy gondolom, hogy az a fajta gazdaságosságra való törekvés, ami az építészeknek általában leköti a kezét, és a szép, gyönyörű épületeket jó anyaghasználattal, igényes terekkel, ez sajnos egy fejlesztői professzionalizmus előretörése miatt egyre erősebb. Tehát egyre jobban tudják azt, hogy hol lehet lesporolni, hogy lehet az utolsó négyzetmétert is kifacsarni az épületből, hogyan, mik azok az anyagok, mik azok a szerkezetek, amiket kötelező használni ahhoz, hogy neki még az a 8 forint 20 fillér visszajön négyzetméterenként. És hát elég rossz a helyzet, azt kell mondjam, ilyen szempontból, és valóban egyre érezhetően egyre rosszabb, mert ezek egymástól tanulják a hülyeséget. De a másik oldal meg, hogy az építészetnek viszont ezt valahol tudomásul kell venni. Tehát az a kesztyű, ami a földön fekszik, hogy abban emberek fognak lakni akkor is, hogyha egy profitéhes ingatlanfejlesztő fogja ezt megépíteni, és nekik kell ezt a házat jól megépíteni.
Igen, igen, csak hogy számára az építészet az egy termék. És mint termék, ugye van egy termék életideje, vagy élettartama, és az most már egyre rövidebb. Erről is szó volt, ugye Bér említette. És majd ehhez szeretném, hogyha a Kati filmjét mindjárt megnéznénk.
Van egy termék, de én azért azt nem gondolom úgy, hogy ezek olyan 15-20 évre épített épületek. Tehát amiben laknak, az rendszerint az olyan 50-60-80-100 évre jó. Tehát az megint más, mint az a dobozépítészet, amiről szerintem a Béla beszélt, mert az tényleg egy 10-20 éves megtérülés után akár bontható is. Tehát mondjuk az tény, hogy annak az építészeti alapállásnak, hogy az öröklétnek építünk, mert hogy ugye még felelhetők ókorból épületek, az valószínű, hogy erodálódott. Tehát nem igaz olyan mértékben, de hát az sem igaz, hogy 15-20 év múlva le fogják bontani azt, amit mit csinálunk. Tehát ilyen értelemben egyfajta transzcendens értékek létrehozása mindenképpen cél.
Most már sok minden belém szorult. Az egyik az, hogy én nem csak a dobozépítészetről beszéltem egyébként, hanem beszéltem például a Spenótházról is, ami elég frekventált helyen, elég híres épület volt. Lebontották a homlokzatot, újat csináltak helyette, ugyanarra a szerkezetre. Én arról beszéltem, hogy olyan épületeket hozunk létre most már évtizedek óta, amik könnyen alakíthatók. Ha jó a tervező, akkor rugalmasan alakíthatók, és tulajdonképpen a trenddel, ha úgy tetszik, akkor a divattal együtt új ruhába öltöztethetők, átkonstruálhatók. Ez az egyik dolog. A másik érdekes szó ez a termék egyébként, ezt én is most tanultam meg, hogy a ház az most már nem alkotás, nem műszaki produktum, hanem egy termék, amit el lehet adni, a marketingesek legalábbis így nevezik, és ez bizony, ennek viszont értéke van, és kőkeményen ez számon kérhető az építészen is. Na most, amit be akartam ezt kezdeni, ennyi szorult belém, az, hogy a tőke az ostoba. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ostoba személyek lehetnek értelmesek, a tőkét kezelő személyek hellyel közzel, de valószínűleg túlnyomó részt ők is a tőkének a nyomása alá helyeződnek így vagy úgy. Innentől kezdve az a lényeg, vagy az a kérdés, hogy ez a tőke mennyire érti azt meg, hogy adott esetben az ő érdeke is értéknek a teremtése, kulturális értéknek a teremtése. Mondok rá egy szélsőséges példát. Fölépült egy két éve a Mercedes Múzeum Stuttgartban, ahová beköltözött a Mercedes az összes eddigi termékével együtt, ahogy most ezt a szót használjam, és egyben egy építészeti alkotás. Most csinálják a Porsche Múzeumot, a BMW egy olyan gyárat csinál magának, szintén nemzetközi pályázaton, ami a BMW-nek egy olyan önfelmutatása, amit bárhol, bármikor elő lehet venni a világon, és azt lehet mondani, hogy ez a BMW. Ha ez a BMW-nek megéri, és egy olyan kulturális terméket hoz létre, egy olyan kulturális produktumot hoz létre sok pénzért, amit föl tud mutatni, mint az ő formatermezési produktuma, akkor ez miért nem éri meg más befektetőnek, nem csak ipari befektetőknek. És most tessék elképzelni, BMW építhetett volna magának egy dobozházat, de ő nem ezt csinálta, hanem azt, ami épül. És ez gyár. nem is múzeum.
Jó, csak egy konkrét visszatérnék mégis a kérdésre, hogy ti hogy álltok ezekkel a fiúkkal? Hát igen, a fejlesztőkkel. Tehát, hogy az eredeti kérdés az volt, hogy hogyan is alakul ez a kapcsolat, milyenek, van-e valami változás a ti életetekben, vannak-e jobb fejlesztők, akikkel mondjuk jobb együtt dolgozni. És erre nagyon röviden kérek választ, mert most már szeretnék egy kicsit videózni.
Van, akivel jól boldogulunk, van, akivel közepesen, meg van, akivel kevésbé jól, de egyet szeretnék leszögezni, mindenkivel szeretnénk jól boldogulni. Ugyanis az egy hihetetlen rossz személyes élmény, hogyha valakivel nem sikerül jól boldogulni. Ugyanis én nem gondolom azt, hogy azt gondolom, hogy az építészet a csúcsain mérhető alapvetően. De azt nem gondolom, hogy a rossz befektetővel művelt építészet az feltétlenül rossz kell, hogy legyen, ez személyes felelőssége az építésznek. És hogyha nem sikerül, az egy személyes kudarc. Tehát erre kutya a kötelessége az embernek, úgy gondolom, törekedni, és hogyha ezt a törekvést nem övezi siker, az mondjuk a kudarc.
Csak röviden a kérdésre, tendenciózus pozitív változást nem látok.
Azért érdekelt volna, mert én úgy látom, megint csak kívülről, hogy azért ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés cégvezetőnek, vagy építésznek, hogy kik a partnerek, akivel együtt dolgozik, és az milyen lehetőségeket ad. Tehát én azt láttam így a budapesti MIPIM megjelenés kapcsán, ami egy ilyen ingatlanfejlesztési expo, hogy azért az építészek nem kis számban azért ott serteperte élnek, és próbálnak mindenféle kapcsolatokat építeni fejlesztőkkel. De hát ez egyre inkább úgy tűnik, hogy a fejlesztő és az építész, tehát a tervezővel való viszony az egyre szorosabb. Tehát ezeknél a nagyobb projekteknél. Úgyhogy én most szeretnék egy pár perces videót bemutatni nektek. Mesterházi Katának a Karnevál című filmjét, ami kicsit kapcsolódik ehhez a termék kérdéshez. Kata, tudom, hogy nem számítottál rá, de annyira szeretném, hogyha pár mondatot mondanál a munkádról, még mielőtt elindítjuk a vetítést, jó?
Köszi! Tehát igazából ez a videó egy kísérleti film, úgyhogy kérem úgy tekintsék, hogy ez egyfajta első lépés vagy próbálkozásom, hogy hogyan tudok úgy beszélni kritikusan a társadalmi problémákról, hogy az igazából mindenki számára érthetően kommunikálhatóvá váljon. Inkább a film megnézése után beszélnék róla. Tehát így ennyi.
És az van, hogy én azért gondoltam, hogy elhoznám a filmet az alkotóval együtt, mert van egy olyan érzésem, hogy tetszeni fog nektek, de azért majd nagyon kíváncsi leszek, hogy mi a benyomás róla, tehát a véleményetekről. És szeretném üdvözölni Tasnádi Jocót is, ott áll a sarokban. Szia, Jocó! Ő pedig ennek a munkának a fő konzulense, támogatója volt. Jocó képzőművész, médiaművész, és kollégáma volt éppen a Művészeti Egyetemen. Na akkor szeretném megkérni valakit, aki tudja, hogy hol kell kapcsolni a villanyokat. Nem is tudom, hogy akkor most kit szólítsak előbb, a Katát, vagy a nézőket. Én bevallom őszintén, én nagyon jól szórakoztam már az első pillanatok ezzel, de hát ez lehet, hogy egyszerűen az én sajátos világom. Na, szóval, hogy az első benyomás van-e? Tetszett, vagy nem? Vagy...
Nekem nagyon tetszett. Hihetetlen sok asszociációra teremtett lehetőséget itt a filmnek a folyamata egészen a nagy barna olajfalótól kezdve a Mao ikertestvérén keresztül a ilyen kamufilmekig. egészen azt bezárólag, hogy most ennek az egésznek mi a végkifejlet a Kati szerint. Mi még hallgatnék egy kicsit, mert még ülepedni kell bennem ennek a dolognak. Nem tudom.
Én nem tudom, miről beszélsz, én azt akartam megkérdezni, hogy hol lehet kapni ezt a maszkot. Szóval végül is, ami nekem eszembe jutott az, hogy Szárt szerint a 20. századi ember alapérzése az a szorongás. És ezt egyfajta lépbedobottság idézi elő. És állati érdekes, hogy miképpen gondoltad ezt kompenzálhatónak, mert nagyon tudományos volt, nagyon, nagyon okos volt, nagyon jók voltak a vágások egyébként, meg a zene is tetszett. Tehát azt gondolom, hogy amit a film ki akart fejezni, tehát azok a gondolatok, amik úgy előjöttek belőle, azt a kép, illetve a szöveg nagyon jól támasztott, talán nagyon pergő volt, nagyon, nagyon jól jöttek a képek. És nagyon érdekes volt a végkifejlet, ami azért sejthető volt már háromnegyedénél, hogy mire megy ki a játék. De még annyit fűznék hozzá a filmhez, magához, a gondolatához, hogy ugye mondjuk felvet egy csomó kérdést az emberbe, hogy mi a megoldása ennek, hogy az ember itt nem tudja lekövetni biológiailag ezt az evolúciót, ami mondjuk úgy nem igaz, mert mostanában olvastam egy cikket arról, hogy az emberiség nő. Hihetetlen nagy tempóban nő. A legfejlettebb országokban Hollandia nő leggyorsabban az egész világon. 20 év alatt 25 centit nőtt a lakosság átlagban, de csak Európában a hollandok viszik el a pálmát, mert a kelet-ázsiaiak még gyorsabban nőnek, de nekik van honnan. Tehát végül is úgy gondolom, hogy az emberi test, az ember biológiailag lereagálja ezt a dolgot, de ami az érdemi részét illeti, arra nekem az a mondandom, hogy az ember szorong, és valóban egy 20. századi alapérzés, csak lehet azt mondani, hogy na és. Ez van.
A másik mikrofon elromlott, vagy nem működik, vagy lemerült, nem tudom. Kata, akarsz valamit mondani ehhez, nem? Semmit? Jó, akkor a kis videó után, amit nagyon szépen köszönök, Kata, hogy elhoztad, meg bemutattad, és hogy itt voltál. Egy kicsit most váltsunk témát, és beszélgessünk ilyen praktikus dolgokról. Az első az, hogy is kell egy ilyen céget csinálni, és aztán majd beszélünk arról, hogy kell azt most menedzselni. Tehát egy picit meséltek arról, hogy mondjuk a kezdetektől hogy fejlődött a BH. Tehát, hogy vannak-e kulcs történetek, vagy kulcspontok a ti cég alapításatoktól kezdve egészen a mai napig. Tehát vannak-e olyan pontok, amikor úgy visszatekintve úgy éreztétek, hogy ne ezek fontos stációk vagy állomások?
Szóval tavaly voltunk 10 évesek, de nem itt akarom kezdeni, hanem ott, hogy tényleg csak pár szóval 85-ben végeztünk, olvasható honlapon egymásnak évfolyamtársai voltunk, és utána végigjártuk ezt a kötelező ranglétrát, mindenki elment valamilyen állami tervezőintézetbe, aki tervezéssel akart foglalkozni, a Lajos az iparterbe, Materbe, később én a Vátiban voltam, a Kerényi Józsefnél városrehabilitációra próbáltam valamit magamra szedni ezen a úgynevezett négyes irodán. És utána, miután már feszegetett bennünket a tennivágyás, mindenki megalakította a saját kis cégét, Lajos is, én is, míg nem aztán 10 évvel, most már lassan 11 évvel ezelőtt találkoztunk. Ő éppen Németországból hazajövet, én pedig itthon próbálkoztam már egyre nagyobb munkákkal és megbízásoknak a teljesítésével, és utána egy év próbaházasság után, amit külön cégben végeztünk, megalakítottuk a BH-t. Nyilván ez volt az első olyan értelmesen megfogható mérföldkő, és egy nagyon pici irodában voltunk a Szugló utcában, azt hiszem, hogy 30-valahány négyzetméteren dolgoztunk öten, abból már csak mi ketten vagyunk az alapítók közül, és utána átköltöztünk egy nagyobb irodába, ahol most vagyunk, a Bazsa Rózsa utcában a székhely, először 100-200 négyzetméterre, és egy érdekes folyamat játszódott le, átköltöztünk azzal az asztalokkal, azokkal a számítógépekkel, amik voltak, és úgy összecuppantunk, mint a birkák, ilyen apró kis csomóba. Ott ültünk lent 100 négyzetméteren, 100 négyzetméteres térben, 20 négyzetméteren. Nehezen oldottunk föl az új környezetben, és szépen lassan, tulajdonképpen évek alatt mondható ez, hogy először hatan, aztán heten, és végül 8-9-en végül. Szóval valahol az első három év végén, ha jól emlékszem, bár a memóriám az annyira nem jó, jutottunk el odáig, hogy 8-9-en voltunk. Itt egy darabig stabilizáltuk az irodát, míg nem aztán egy újabb növekedésnek indultunk, ami lassan már áttekinthetetlenné vált számunkra az iroda menedzselési szempontból. Tulajdonképpen az első olyan mérföldkő az volt, amikor 14-15 főre nőtt föl az iroda, a megbízások is ezzel párhuzamosan növekedtek, és el kellett gondolkodni azon, hogy milyen szervezetet találunk az eddigi amőbának, amiben léteztünk.
Nekem szubjektíve úgy néz ki a történet, hogy én a Materben dolgoztam, aztán kaptam egy visszautasíthatatlan megbízást Németországból. Előtte mesteriskolájára jártam, és én 2 év alatt Németországban kénytelen voltam levetkőzni azokat az építészeti megrögzöttségeket és reflexeket és rutinokat, amit itthon olyan 6-8 év alatt, miután elvégeztem az egyetemet, magamra szedtem, és kénytelen voltam szembenézni odakint azzal, hogy nem biztos, hogy az az egyenes, amit én annak gondolok, nem biztos, hogy az a koncepció, amit én annak gondolok, és úgy gondolom, hogy egy ilyen fél éves, egy éves hihetetlen erős ellenkezés után, amikor azt gondoltam, hogy az az igaz építészet, amit én képviselek, és ezek meg csak ilyen nyugat-európai tőkediktált építészetet művelnek, utána elkezdtem megpróbálni megérteni ezt a dolgot, és tulajdonképpen mire hazaértem, az valamennyire egy csomó dolog, amit ott tanultam, meggyőződésem mi is vált. Ezután akadtam össze Bélával, vagyis hát nem akadtam össze, megkerestem, mivel nem akartam visszamenni sem a Materbe, sem semmifajta egyéb tervezőirodába, hanem saját lábra szerettem volna állni, és célul tűztem ki azt, hogy azt az építészetet, amit tulajdonképpen Nyugat-Európában, illetve az emberek a világon művelnek, azt itt valahogy Magyarországon is meggyökeresíteni, illetve képviselni. A legelején is ez volt az alapállásunk, és azt gondolom, hogy ez az alapállás azóta sem változott semmiben. Tehát én ilyen stációkat, hogy ekkor történt ez, akkor történt az, tudnék mondani, de igazából pont az a lényeg szerintem, hogy itt valami fajta 10 éves kontinuitás van, valami fajta folyamatosság, ami egy viszonylag folyamatos növekedés, természetesen megtorpanásokkal, visszalépésekkel, de alapvetően eredőjében fejlődés mutat, és azt remélem, hogy minden nap megújuló tervezési alapállás, ami nem a rutinokból építkezik, nem a fiókokból húzigáljuk elő terveket, hanem igyekszünk teammunkában friss gondolatokkal és lehetőleg korszerű gondolatokkal tervezni azt, amit tervezünk.
Működik? Működik. Nagyon jó. Szóval az lenne a következő kérdés, hogy most hányan vagytok, és hogy strukturálódik az iroda? Mert erről már korábban is beszélgettünk, hogy ez egy nagyon speciális terület. A menedzsment tudományok azok pontosan tudják, hogy egy céget hogy kell fölépíteni, strukturálni, vezetni, majdnem, hogy kész ilyen forgatókönyvek vannak, hogy mit, hogyan kell csinálni. Szerintem kivéve az ilyen design vagy tervezési tevékenységre szakosodott üzleti vállalkozásokat. És ha jól tudom, nem vagyok ebben biztos, de mint hogyha az egyetemen sem igazából tanítanák ezt olyan nagyon mélyen, azokat a praktikus ismereteket, vagy tudást, ami számotokra már tapasztalat, hogy hogyan kell olyan emberekkel együtt dolgozni, akiknek kvázi ugyanaz a végzettségük, ugyanazt a dolgot csinálják nagyon magas színvonalon, mint ti, hogyan kell az ő munkájukat szervezni, irányítani, stb. Stb. Tehát, hogy egy picit nézzünk bele abba, és arról meséljetek, hogy milyen problémákkal néztetek szembe a növekedés során, és most hogy néz ki az irodátok? Tehát szervezetileg hogy néz ki?
Azzal nézzünk szembe, hogy azért mi nem tanulatlanul, nem képzetlenül kezdtük el ezt, és most lehet, hogy mondok egy furcsát, annak idején a szocialista tervezőirodák viszonylag jól meg voltak szervezve. Abból nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, ahogy azok fel voltak építve, és ahogy azok működtek. Tehát a szervezeti keretek azok viszonylag jó ki voltak találva, és tulajdonképpen még a minőségbiztosítási rendszer, a motivációs rendszer is valamelyest ki volt találva bennük. Sőt, működtek olyan dolgok, amik után ma is vágyakozom, például voltak a nagy buvát is megiparterves tervtanácsok, amikor sok okos építész összegyűlt, és a sok okos építésznek meg lehetett mutatni azt a tervet, amit csináltunk, és bizony okos véleményekkel szembesültünk annó. De azt gondolom, hogy ez itt a működés hiányzott, maga a rendszer az ki volt találva valamelyest. Azon kívül én azt gondolom, hogy az sem igaz teljesen, hogy kreatív szakmára azért nincs kitalálva az, hogy milyen szervezeti keretek között tud ez működni. Egyrészt egy csomó helyen meg lehet nézni, hogy ki hogy működik, meg azért van ennek valami irodalma is. Németországból például hoztam egy nagyon jó könyvet, úgy hívják, hogy Projekt Entwicklung, és apróra leírja azt, hogy egy irodának hogyan kell működnie, hogyan kéne működnie, sőt még van hozzá diszk is, és táblázatokat lehet találni, amiket ajánlatos kitöltögetni ahhoz, hogy az iroda jól működjön. Ezekből mi úgy gondolom, hogy sokat tanultunk, de én úgy gondolom, hogy abszolút nem szégyen senkitől sem tanulni, sőt kötelező. Tehát volt olyan pontja az iroda életének, amikor azt mondtuk, hogy nálunk sokkal okosabbakat kell itt most hívni, és ez meg is történt. Tehát hívtunk mi szakértőket, akiket megkértünk, hogy nézzék meg az irodát, világítsák át, és beszélgessünk róla. Ez alkalmasint néhányszor több hónapot igénybe vevő folyamat volt, amikor valaki kívülről bejött, és beszélgetett a srácokkal, akik nálunk dolgoznak, és a végén közösen kialakítottunk valami olyan irodai struktúrát, ami tulajdonképpen a mai napig is valamelyest működik. Egy a lényeg szerintem, az embernek folyamatosan figyelni kell, és ami integrálható, ami használható egy irodai életébe, azt arra lehetőleg le kell csapni, és másnap megvalósítani. Mert nagyon gyorsan változik a világ. És hála Istennek ez egy kreatív szakma, úgyhogy az embernek mindig jár az agya, és a szakmai kreativitáson túl az irodai építkezésbe is kreativitás kell elárulni.
Tehát a problémának a gyökere az abban van, amit rögtön kezdetekben felfedeztünk, hogy amit te is említettél, hogy egy homogén társulatról van szó, ugyanazzal a végzettséggel, nyilvánvalóan mindenki ugyanolyan okosnak hiszi magát, mint a másik. Ráadásul nálunk az iroda építésnek a kezdetén szembesültünk egy olyan problémával, hogy mi ketten voltunk 10 évvel idősebbek, mint az összes többi, és utána ott egy kupacba ott volt mindenki. És ott álltunk egy olyan szervezetépítésnek a küszöbén, amikor egyszerűen strukturálni kellett ezt a homogén masszát, és azt kellett mondani, hogy mostantól kezdve te vezető leszel, te pedig nem. Nyilvánvaló, ez egyfajta részben ellenérzés, részben értetlenséget is szült kezdetekben, azt gondolom, és miután feltett szándékunk volt tulajdonképpen a mai napig, és még azt kell mondanom, hogy most is, hogy az iroda szervezetéből növesztünk ki mindig vezetőket. Részben azért, hogy lássák, hogy az irodában dolgozni valamilyen fajta perspektívát is jelent. Részben azért, mert azt gondoljuk, hogy a szervezetben sokkal jobban el tudja magát fogadtatni valaki, hogyha onnan nő ki, ismeri a többieket. Szóval az a fajta korosztálybeli megnyúlás, ahová most 10 év után elértünk, és még azt gondolom, hogy még mindig hordozza magában azokat a nyomokat, amik ebből az alattunk levő korhomogén társaságból fakadnak, azokat a problémákat, ezek a mára enyhülni látszanak, azt mondom, hogy jelentősen enyhülni látszanak.
Mekkora a fluktuáció nálatok? Mert ugye nagyon sok iroda úgy működik, hogy amikor kell, akkor nagyra nőnek, tehát van egy ilyen lufi szervezetük, hogy amikor meg nem kell, akkor meg minimális szinten tartják a létszámot.
Szeretnénk magunkat híresnek gondolni abban a tekintetben, hogy megfontoltan bővítjük az irodát. Elmondhatom, hogy a 10 év alatt tulajdonképpen egyetlen egyszer nem volt olyan eset, amikor az irodát úgy kellett volna visszaépíteni, és azért kellett volna visszaépíteni, mert nem volt elég munka. Olyan volt, hogy valakit elbocsájtottunk az irodából, de amiatt, mert nem volt munka, nem. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk ezt a bizonyos fejlesztést mértékkel csinálni. Nem szeretnénk megvalósítani ezeket a pulzálásokat, ami egyszerűen a munkaellátás oldaláról mozgatja az irodát.
Szóval aki legrégebb óta van nálatok, az mióta van ott? 10 éve? Vagy körülbelül milyen időtáv? 5 év? 3 év? 2?
Szerintem 5. Kopasz, mióta vagy nálunk? 7? 8? Hú, te jó ég! Bocs. Tehát 8, tehát azt jelenti, hogy 10 éve senki nem dolgozik nálunk. Ami engem életén fluktuáció ellenes vagyok, abszolút. Tehát nekem mindenki, aki elmegy, az fáj, és nem szeretem, hogyha elmenek. Amellett, hogy abszolút megéltem. Tehát most a mindenféle karrierépítő tanácsadók azt mondják, hogy egy értelmiségi úgy igazán értelmisége, hogy 3 évenként állást vált, akkor tudja jól építeni a karrierjét. Ez egyszerűen korszellem, hogy menni kell jobbra-balra, és tulajdonképpen tapasztalatokban is gazdagodik az ember. Ez egyik oldala, másrészt meg én is ezt csináltam annó. Tehát meg lehet érteni, de én azt gondolom, hogy egy jól összeszokott csapat az mindig sokkal értékesebb, mint hogyha hirtelen beesik egy meló, akkor levadászunk rá 5-6 embert, és megpróbáljuk úgy együtt megcsinálni. Aztán mire a projekt kimegy, addigra valamennyire használható és összeszokott is lesz a csapat. Tehát ez így nem igazán működik. És azt gondolom, hogy ez egy csomó dologgal összekapcsolódik. Tehát például, hogyha nem állandó a csapat, akkor hogy a csodába lehet oktatni őket? Márpedig én az oktatásban hiszek. Egyrészt, mert magának az irodának is a struktúrája, felépítése most már azért annyira komplikált, meg kanonizált, hogy azt is tanulni kell. Tehát, hogyha belép valaki az irodába, akkor marhára nem tudja, hogy működik, és ezt bizony meg kell tanulni. A másik meg, hogy rendszeresen van nálunk oktatás, nyelvoktatás, szakmai oktatás, sőt most vezetőképzést is tervezünk, tehát egy csomó mindent. Ugyanis hallottam egy marha jó mondást, a következő. Annál rosszabb, mint hogy képzed a munkatársaidat, és levadásza őket a konkurencia, csak egy van. Hogyha nem képzed őket, és nálad maradnak. És én ezt valóban így is gondolom, tehát azt szeretném, hogyha akik nálunk vannak, azokat folyamatosan képezünk, eleve jó munkaerőket veszünk fel, nyilván jó kreatív építészeket, és folyamatos együtthaladás által jó, hogyha együtt marad a csapat.
Jó, egy kicsit most megkértem a Ivánt, hogy majd készíts elő a projektjét, ő át fog egy kicsit nekünk állni, mert ő is a menedzsmenttel foglalkozik, de még egy pár perc. Most igazából szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése itt a főnökökhöz, vagy a Bánáti Hartwig építész iroda vezetőihez. Bármilyen típusú kérdés. Szóval szívesen átadom a mikrofont, hogyha gondoljátok. Igen?
Köszönöm szépen, én Nagy Márton vagyok. Nekem csak egy észrevételem volna, hogy itt az elején a filmig, vagy a filmmel együtt is olyan kicsit nehezen volt érthető, hogy egyrészt mi köze a filmnek ehhez, tehát a szerkesztői kérdés, de az, hogy ugye úgy kezdődött ez a beszélgetés, az a felütése, hogy a Bánáti Hartwig iroda 10 között jegyzett, nem tudom, budapesti vagy országos nagy cég, és utána sokszor megismétlődött ez a kérdés, hogy de hát hogy bírjátok a gonosz befektetőket, és hogy soha nem hozott el az a válasz, amit úgy éreztem, hogy szeretnél hallani, hogy mennyire rossz szak a befektetők, és mennyire nehezen él meg az építész. Már majdnem azt a kérdést vártam, hogy és ti mennyi pénzt kerestek? Szóval kb. Ilyen nagyon, és úgy érzem, hogy, hogy ez rossz, hogy most itt a sikeres építészekben azt az érzést próbáljuk kelteni, hogy ők, ha kiszolgálják ezt a befektetői környezetet, akkor mennyire meg kell a lelküket erőszakolni, mert ez azt hiszem, hogy nem így van, és a válaszokból nem is ez jön le, hanem az, hogy van ilyen is, olyan is, tudnak együtt dolgozni, van, akivel nem tudnak. Tehát nem kérdésem van, csak egy ilyen észrevétel, hogy szerintem ez egy rossz beidegződés szintén, hogy azt próbáljuk súlykolni sikeres építészekbe, hogy nekik rossz, ha sikeresek, vagy hogyha lehet, hogy félreértettem, de nem tudom, egy kicsit így értettem, hogy ez nekik kicsit ciki.
Én egyáltalán éreztem egyébként pellengérre állítva magam. Inkább azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, sikeres építészetet lehet művelni otthon az embernek saját magányában az íróasztala mellett, és kitalálni különböző nagyon érdekes dolgokat, amire díjakat is lehet kapni, pályázatokat nyerni. Mi azt tűztük ki az ászlónkra, hogy szeretnénk ebből megélni, jól megélni, és emellett sikeres építészetet művelni. Ez az, ami talán ez a kettősség furcsa, amit talán ebben a kérdésben föl tudok fedezni. Nem, mind a kettő vállalható, sőt vállalni kell.
Nem, szerintem totál félreértés. Én azt látom most, hogy az építészek, vagy az építész szakma és a fejlesztői szakma közelebb került egymáshoz. Tehát más a viszony, mint mondjuk 15-20 éve ezelőtt, és ez a viszony azért egy ambivalens viszony, ennyi. Nem arról van szó, hogy csak azért érdekelt volna, hogy ők hogy élik meg, mert igen, azt gondolom, hogy az építész jó építészetet igényes megrendelővel, igényes fejlesztővel együtt tud csak létrehozni, mert ő adja a pénzt. Hát baromi egyszerű szituáció. Ez egy team munka, és hogy én azt gondolom, és lehet, hogy ezzel nem feltétlenül kell mindenkinek egyetérteni, vagy én azt látom, hogy nem feltétlenül az építészeti kvalitás az, ami Magyarországon hiányzik, hanem egy befektetői kvalitás, ami szerencsére változik, és azt gondoltam, hát ha őnekik is van személyes tapasztalatuk arról, hogy ez a minőség, ez változik. Ez volt. Tehát semmi ilyesmi nem volt bennem, hogy sőt, annak örülnék, hogyha csupa olyan team dolgozna az országban, ahol tényleg a minőség az így egyből lejön a házról. De a mögött nagyon sok embernek kell együtt dolgozni. Na, mi volt még? A film hogy kapcsolódik-e a témához? Hát lehet, hogy én nekem nagyon asszociatív az agyam, de azt gondolom, hogy ez egy több szinten kapcsolódó film. Tehát az én olvasatomban ez a film egy igencsak szarkasztikus, kritikus, hangvételű film. Arról a, mondjuk azt, hogy a zárt világról, amelyeket a szakmák és a szakmai terminológiák kreálnak. Tehát, hogyha végighallgatod a filmet, az egy pseudo, nem is tudom, szöveg egy terméknek a fejlesztéséről, amihez egy borzasztó tudományos, tudálékos, fontoskodó narrációt hallunk. De hát ez a körítés, vagy ez a rizsa, úgymond, ez kell ahhoz, hogy úgymond hitelesnek tűnjön ez a történet. Az egyik szinten szerintem egy kicsit ez ilyen kommunikációs probléma is, hogy az építészet is egy picit saját maga a kommunikációs határaiba bezárt, és kevésbé tudja magát kifelé érvényesíteni. Erről volt szó az elején, ugye? Béla emlegetett valami ilyesmit, hogy az építészet társadalmi megítélése vagy percepciója az nem éri még el a kívánatos szinten. A másik pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy az építészet is egyfajta termék, nevezhetjük kommunikációs terméknek, nevezhetjük kommunikációs médiumnak, és azt gondolom, hogy ez a fajta vonal, hogy a termék kreálás és az építészeti alkotások, mint termékek kreálásának a párhuzamossága illesztette be számomra ide a művet. És mi az elején szó volt arról, azt hiszem szintén Béla említette, tehát az első kisfilmben, amit még a 15 év tranzit filmből vágtam ki, abban egy kicsit utalt erre az elévülő előregedett termékről, az, hogy még nem sikerült nekünk igazándiból feldolgozni azt, hogy a saját életünkben az építészeti alkotások azok ugyanúgy, mint bármilyen termék elpusztulnak. Tehát nem örök életre építünk, hanem valamilyen időtartamra építünk. Bocsánat, hogyha egy picit hosszú voltam, de bármilyen más kérdés? Nem? Na jó, akkor egy kicsit jobban bevezetem a fiatalembernek a prezentációját. Iván, ő hallgató a MOMÉN, és azt gondolom, hogy amikor irodáról beszélünk, teammunkáról, meg egyáltalán a kortárs menedzsment tudományokról az egyik ilyen kulcsfontosságú kérdés az az időmenedzsment. Hogyan osztjuk be az életünket, az időnket, hogyan osztjuk be mások idejét, hogyan gazdálkodunk az idővel, mert ugye egy biztos korlátja van az életünknek, ez a napi 24 óra, mert én emlékszem még az építészkaron a Petró Bálint azzal szórakoztatott minket, hogy az építésznek van napi 24 órája plusz az éjszaka, de átadom akkor Ivánnak egy rövid, ő nem filmet fog bemutatni, hanem tulajdonképpen egy koncepciót, amit remélem, hogy sikerül átadnunk.
Köszönöm szépen. Jó estét kívánok továbbra is. Hát igen, örülnék, hogyha már ott tarthatnék, hogy menedzseljem az időmet olyan szinten, hogy hát igazság szerint ne engedhessem magamnak azt, hogy csak ilyen prezentációkra járjak, és például ne kelljen ugyebár pénzkeresési megoldásokkal foglalkozni, vagy kérdéseket felteni magamnak, hogy hogyan tovább. A mostani projektemet, amit beszeretnék mutatni, az jellemzi, hogy igazából még csak azt keresem, hogy hogyan tudom az időmet a múltban töltött cselekedeteimet kategorizálni és megőrizni, amiből utólag következtetéseket fogok tudni levonni. Tehát egyfajta önmegfigyelést végzek, ami arra lesz jó nekem, hogy később kitaláljuk, hogy milyen módon próbáljam az időmet menedzselni. Itt próbálom játékosan bemutatni a koncepciómat. Kétfelé bontottam a bolygónk lakosságát. Vannak emberek, akik magukat dokumentálják, és vannak olyanok, akik inkább a külvilágot. Tehát én inkább a belső történéseket helyezem hangsúlyba, míg a legtöbb más ember valószínűleg nem fogja az idejét így ilyen szinten hát befolyásolni. Most ez amit most látunk, ez egy érdekes kísérlet arra, hogy bemutassam, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk elküldünk nyaralni ezt a két fél embert, és mit fognak ők fotózni a nyaraláskor. Talán ez az a példa, amivel a leginkább tudom szimbolizálni azt, hogy mit akarok ezzel kifejezni, ha már szavakban most valahogy nem is működik annyira. Tehát mi történik, hogyha én és mondjuk a világ másik lakója elmegyünk nyaralni, milyen fotók születnek? Hát azért látható különbség a képernyőn. Rólam nem is valószínűleg derítenénk ki, hogy én most nyaralok, hiszen azokat a jelenségeket dokumentálom, amik mindennaposak az életemben, tehát ciklikus, visszatérő jelenségek, és jelenlegi stádiumában ennek a kísérletemnek nem szívesen hagynám ki egyik nap sem ezeket a dokumentálási eljárásokat, tehát ha például eszek valamit, akkor azt befotózom, de hogyha például kevés hely van a fényképezőmben, akkor nem fogok egy csodálatos nyaraláson naplementét fotózni, hogy ne ételt fotózzak be, hiszen akkor nem ragaszkodom egy olyan koncepcióhoz, amit ugye csinálok. És itt láthatóak azok a produktumok, amiket előállítok ezzel az eljárással, hogy igazából megfigyelem önmagamat, és ez rengeteg lehetőségre ad, rengeteg lehetőségre ad okot.
Arról mesélj, mivel, hogy pontosan hogyan is csináld a dokumentációt, a mechanizmust,
nos, hát,
a titok.
Igen, a titok, a nagy titok. Különböző eszközöket használok, itt láthatóak. Ezekkel dokumentálom az bizonyos momentumait az életemnek, és vegyük például azt, hogy ki az közülünk, aki fotózza azt, hogy lefekszik aludni és felkel. Tehát legalább egy fotót készít. Hogy néz ki egy ilyen fotó? Tök mindegy. Az a lényeg, hogy azért csinálom a fotót, hogy utána valamilyen szinten megmaradjon nekem maga az idő, amikor megcsinálom azt a bizonyos dolgot, amit dokumentálok. Tehát engem csak az érdekel ebből a fotóból, hogy mikor készült. És mivel egy olyan koncepciót állítottam fel, amiben nagyon szigorúan kell rendszerekhez igazodni, ezért ezeket a fotókat nyilván, amikor feldolgozom, vagy számítógépre áttöltöm, akkor mondjuk a felkelés-lefekvés mappába teszem, és tudni fogom, hogy ezek a fotók erről szólnak, az idejét kell csak néznem. És hogy mire jó ez nekem? Hát például csinálhatunk belőle ugye alvás grafikonokat, ez például az egy havi alvásom, méghozzá a most márciusi. Itt annyit segítséget adnék, hozzáfűzném, hogy például ugye a Moholy Nagy Egyetemen, ahova járok és hallgatok, 25-én volt egyfajta videó kipakolás, amit ugye bár én, mint szorgalmas jó diák, nagyon készültem rá, és ezért az utolsó napokig húzódott a dolog. Persze minden megelőző napon nagyon sokat foglalkoztunk a problémával, de ugye ki az, aki nem lelkiismeretes ember módjára alszik több mint 4 órát egy egyetemi kipakolás előtt. Hát itt most én ebbe a csapdába estem. De vegyünk például egy másik dolgot. Itt látható, ez egy köröm növekedési dokumentáció. Nagyon izgalmas dolog. Próbálok keresni újfajta utakat, hogy izgalmassá tegyem ezt a dolgot, hogyha már ennyi energiát fektetek rá, vagy bele. Ezt sajnos még nem tudom most bemutatni, mert ez nemrég kezdődött. Viszont...
A kaja projekt.
Ne rohanjunk előre, még van időm?
Jó, nem sok.
Jó.
Nem sok.
Hát akkor mondjuk vegyük azt, hogy mit lehetnék csinálni abból, hogyha ugye dokumentálunk minden egyes WC-re járást olyan szinten, hogy miután ugyebár megtörtént a procedúra, egy fotót ejtünk a WC-ről, ami ugye már lehúzott állapotban van, tehát azért nem sértünk meg különböző személyre jogokat. Elkészítettem a most májusi alvás és WC naptáramat, ami mondhatni jól sikerült, és 95%-os pontosággal próbálom meghatározni, tehát a harmadika és negyedike között volt valami kilengés, akkor egy kicsit ilyen borozásos estét tartottunk, és nehézségek adottak a pontos dokumentáció elkészítésével. Nem tudom, hogy mindenki számára értető, hogy akkor tehát a vízszintes tengely az ugye egy napnak a 23-24 órájából áll, és a függőleges pedig a hónap napjai. És hát így végül is annyit tudunk meg ebből a hónapomból, hogy például mikor, hol voltam így WC-n, és kb. Hogy néztem ki, milyen hosszú volt a hajam. Ha még hozzácsapjuk majd a körömnövekedés és egyéb dolgokat, akkor nyilván még teljesebb képet kapunk. Ja igen, és hát az egyik legfontosabb dologról még nem is beszéltem, ugye az ételek dokumentálásáról, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetek, mivel az egyik leglátványosabb és a legtöbb tapasztalat leszűrésére alkalmas megjelenítés. Imádok enni nyilván, de szeretem is nézegetni utólag, hogy miket ettem, és egy ilyen naplót vezetni végül is izgalmas dolog, mert utólag most például nagyon megéheztem, megennék egy pár ilyen kakaós tekercset. Összeköthetjük, hogy hol jártam, mit ettem aznap, és egyáltalán milyen hatással voltak ezek a dolgok a a testi működésemre. Például vegyük azt, hogy május 25-e van, és keresünk valami durvábbat. Mondjuk új taligettem. Ja igen, hát 25-e volt ugye az egyetemen ez a ominózus vizsga leadás napja. Ugyebár nyilván itt előtte nagy munkálatok miatt az evés hát háttérbe szorult, míg nem, utána bizonyos szintű hát fejlődést regisztráltunk, ugye több időm volt, és próbáltam bepótolni az egyéb gasztronómiai élvezetekben mutatkozó hiányomat. Azt hiszem, hogy így dióhéjban ennyi. Nem tudom esetleg, hogy kérdéseket keltett ez, vagy inkább még most feldolgozás folyamatát éli meg a kedves közönség is. Folyamatosan dolgozom ezen a projekten, ennyit tudok mondani róla. És hát ennyiről alatt nem is lehet kifejteni igazából.
Én azt szeretném kérdezni, hogy különféle mátrixok kidolgozásával nem foglalkozol-e, mert például engem érdekelne, hogy függ össze az alvás hosszúság, és mondjuk az elfogyasztott pizza mennyiség, illetve a mosdó használat, valamint a köröm növekedése van-e hatással az almafogyasztásod?
Nagyon jogos kérdések ezek egyébként, engem is ezek érdekelnek a legjobban. Viszont én még ha úgy összük, akkor egy ki tudja milyen cég vagy szervezet megalapításának nem 10 évvel utána vagyok, hanem körülbelül előtte, vagy pedig pontosan abban a stádiumban, hogy erről még csak annyit tudok nyilatkozni, hogy keresem az én kis stábomat és a programozókat, akik segítenek nekem ebben, hiszen óriási időt emészt fel feldolgozni ezeket az apróságokat, és például a programozás terén még nem vagyok annyira okos, úgy gondolom, hogy ezeket meg tudjam csinálni, de a dokumentálás rész azt meg tudom ígérni, hogy hát arra mindig jut idő, és remélhetőleg még ez évben azért fejlődni fog olyan szintre a dolog, hogy ezeket bizonyos ilyen szoftverek segítségével ki tudjam mutatni a megfelelő honlapokon. Tehát igen, tehát jó,
nem félsz attól a paradoxontól, hogy a 24 órás napot feldolgozására egy jó szoftvernek is 48 vagy 72 órára lesz szüksége?
Nem. Igazis azért nem, mert ez egyfajta szigort is, egy fegyelmet követelő dolog, hogy próbáljunk azért tisztán látni mindig, amikor ezt csináljuk, és vissza kell sokszor a gyeplőt rántani, tehát nem szabad bármilyen fajta olyan utakra térni, amit érzem, hogy tudom előre, hogy nem fogom tudni végigvinni. Tehát próbálom azért elvetni azokat a dolgokat, amik nem biztos, hogy annyira fontosak, és az érdekesebbeket meg előtérbe helyezni. Tehát például a köröm növekedés is most egy kísérleti stádium, de lehet, hogy ha nem lesz érdekes, akkor azt nem fogom tovább csinálni, hanem keresek mást.
Én egyszerűen csak a segítségünket szeretném felajánlani a Lajos nevében is abban, hogyha mi fölépítettük a saját szervezetünket, akkor a te szervezetet felépítésében is esetleg tudunk hasznos tanácsokat adni a később.
Igen, például ihatok az ásványvízből az asztalon.
Bármi.
Köszönöm szépen.
Mindazon tapasztalat.
Nyilván le kellene fotóznom. Köszönöm szépen a támogatást, már szóban is. Nyilván ez sokat számít, hiszen ad egy kis ösztönző erőt. Hazamegyek és táskásztemekkel, ugyebár feltöltöm a fényképezőmet, hogy a kiflit, amit már előkészítettem, be tudjam fotózni. Na jó, az ennyire nem drámai a helyzet.
Hát igen, remélem. Ennek van egy továbbfejlesztett változata is, amikor esetleg internetre lehet a körömnövekedést is tenni. Van egy nagyon jó előzménye a dolognak. Egy francia sajtnak a penészedését lehet nyomon követni az interneten. Valószínűleg többeknek nem mondok újdonságot ezzel, de az igazán érdekes az érvelése volt ezzel kapcsolatban a kitalálójának, amikor megkérdezték, hogy mit lehet nézni egy ilyen sajtnak a penészedésén. Mégre visszakérdezett, hogy hol lát magas penészedő sajtot az interneten?
Jogos. Hát igen, még egy másik kérdés, hogy tényleg a penész kérdés, tehát ugye nagy küzdelmet folytatok az ellen, hogy a megvásárolt ételek ugye ne romoljanak meg a hűtőben. Ez nem feltétlenül az a totális, minden napos jólétre enged következtetni, pedig nem panaszkodom, tehát azért eléggé próbálom megválogatni az ételeket. És hát most például van pont egy projekt, kenyerek állnak nájlonban az erkélyen, és körülbelül 5 féle penészt tapasztaltam, vagy számoltam meg az egyiken, és lehet, hogy az is egy újfajta ágazat lesz, hogy felkerüljön a köröm mellé a penész. Lehetőleg nem gomba, vagy hát szóval, na mindegy. Igen, de főleg a belső, tehát a saját testi működéseket kellene előtérben hagynom valószínűleg, tehát nem szabad mindig elkalandozni, mert rengeteg lehetőség van, de hát élni is kell. Tehát nem lehet mindig a múltban élni.
Iván, borítás, Viktor.
Még egy weboldal címet, nem csak az enyémet, hanem egy másikat még ajánlanék. Csak ez át kell kicsit pörgetni ezt a... Bocsánat, mindjárt. A legvégén van. Akit érdekel, az írja fel. Egy nagyon szerintem eléggé szigorú és zseniális emberről van szó, aki amerikai. Jonathan Kelly-nek hívják, és ő csinálta ugye Román Opalka és egyéb nagy dokumentátorok után először azt, hogy ő 8 éve fotózza például le minden nap a saját arcképét, és ugye ez mindenhol YouTube-tól kezdve mindenhol megtalálható. És különböző nagyon érdekes projektjei vannak. Ez a honlapja, ez a furcsa, tehát fejben szinte elsőre nehezen megjegyezhető szám és betű kombináció, valószínűleg valamiféle korai, nem tudom, fényképezőgépének a típus száma, vagy fogalmam sincs micsoda. Majd megkérdezem tőle, és érdemes ránézni, mert ő volt az egyik ilyen ikletadó, mondhatni kicsiben ilyen mesteremként nézek rá, szóval ő csak az arcát fotózza, de nem csinált kihagyást, és ebben a lifelong project műfajban ez egy igen fontos követelmény, hogy azért ne hagyjunk ki, hogyha nem muszáj. Így. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen neked is a kis projekt prezentációt, és most már lassan a vége felé közeledünk, de nekem lenne még egy kérdésem hozzátok, igazából az Ivánhoz kapcsolódik, hogy akkor a 2004-es interjúban is kérdeztem, hogy is megy ez a időbeosztás, tehát hogy tudjátok ti a saját időtöket kezelni. Tehát akkor arról volt szó, hogy reggel 8-tól este 8-ig Lali néha bevallotta, hogy azért belemegy az éjszakába is. Tehát egy elég megfeszített tempóban élitek a saját életeteket, a saját időtöket. Hogy ebben van-e változás, nyugodtabb lett-e, segítette mondjuk egy kanonizáltnak nevezett szervezet abban, hogy mondjuk több időd legyen.
Én olvastam valamikor egy borzasztó okos könyvet az időgazdálkodásról, ami egy nagyon fontos felvetéssel, illetve állítással indult, az, hogy az időd maga az életed. Tehát ahogy az idődet beosztod, azt jelenti, hogy a saját életedről mit gondolsz. Tehát ahhoz, hogy átgondold jól azt, hogy hogyan osztod be az idődet, először is a saját életed fölött kell előteljesen eltöprengened, hogy mi is az a legfontosabb dolog, aztán a következő legfontosabb dolog, és így tovább, amire te időt szeretnél áldozni, aztán tekintsd át a saját életedet, és nézd meg, hogy tulajdonképpen ehhez képest hogy is néz ki. És ez a könyv, ez nagyon sok okos tanácsot tartalmaz arra nézve, hogy aztán, hogyha ezt az értékrendet az ember felállította, akkor miket kell tenni annak érdekében, hogy ez meg is valósuljon. Én próbáltam évekig ehhez tartani magam, de aztán ma már teljesen feladtam.
Nem volt olyan régen egyébként ez a tranzit kiállítás, hogy lényegesen változott volna a helyzetünk, ami azért, mint a mai estéből is kiderült, eléggé összekötődik az irodának a helyzetével. Természetesen ezen folyamatosan szeretnénk javítani. Most egy egészen más dolog, amikor olvastam az Ivánnak az általad írt bemutatását erről az kis elektronikus kütyükről, akkor egészen izgalomba jöttem, mert nekem is van egy kis elektronikus kütyüm, ami arra jó, hogy amit oda beírok, azt elfelejtem. És ez valóban így van, tehát ez szinte közhely számba megy, hogyha valaki elkezd jegyzetelni, akkor azt, amit leír, elfelejti. Ezért én minél többet próbálok beleírni ebbe a kütyübe, amikor nyaralunk és van egy kis időm, ez egy kis gépelős, akkor beleírom például, hogy hány kuna volt a komphajóról átjutni innen oda, és akkor következő évben, hogyha valami kalkulációt kell végeznem, akkor előveszem a kis kütyüt, és megnézem, hogy tavaly mennyi volt, meg mert elfelejtem.
Te Béla, bocs, egy másodperc, csak nekem Andy Warhol jutott eszembe már az előbb is, mikor néztem ezt a performance-et, vagy nem tudom, minek kell mondani, mert Andy Warhol is mindig felírta, hogy mennyibe került a taxi, akárhova ment, és a naplójába ezt rendesen vezette. Ennyiben most párhuzamot látok itt.
Nem csak ezt írom föl természetesen, minden esetre azt gondoltam, hogy ennek a kis kütyümnek általad egy sokkal inkább továbbfejlesztett és szinte a Matrix filmhez hasonlóan lefutó elektronikus digitalizált képi megjelenítését fogom itt most ma este látni. Ehhez képest ez teljesen megnyerő volt és emberbarát.
Mi volt a kérdés?
Hogy ítélitek meg saját magatok a saját időgazdálkodásotokat? Tulajdonképpen erről szólt volna a kérdés. Tehát, hogy teljesen boldog vagy, elégedett vagy. És ehhez egy kicsit kapcsolódik az is, hogy vajon jó főnökök vagytok-e? Vagyis hogy érzed, Béla, hogy jó főnök vagy-e?
Természetesen igen, tehát itt vannak néhányan az irodából. Különbözőképpen, most el kell, hogy mondjak valamit, némileg különböző súlypontokkal próbáljuk az irodát vezetni. Lajos nagy rendszeralkotó rendszereket próbál létrehozni, és ezeknek a működésében tiszteletre méltóan és maximálisan hisz. Én azt gondolom, hogy a rendszereket emellett, hogy ezzel egyetértek, azt gondolom, hogy a rendszereket emberek működtetik, és azokat az embereket is meg kell találni ebbe a rendszerbe, akik ezt működtetik és megfelelően működtetik. Egyszerűen nem gondolom azt, hogy rá lehet húzni egy sablon fodrász sapkát valakire, és akkor az majd nekem megfelelően fog működni. Ebből kifolyólag azt hiszem, hogy főnöknek mindenképpen valami személyes kapcsolata is kell, hogy legyen az iroda dolgozóival, egy valamilyen fajta kézi és személyes irányítást is feltételezni kell. Most nem készültem nagyon erre a kérdésre, és igazából nagyon nem gondoltam még bele ebbe a dologba. Azt próbálom megvalósítani, hogy azzal a 10 évnyi tapasztalat különbséggel és ennek az elismertetésével tudjam vezetni azt a pár embert, aki hozzám tartozik. Az időbeosztásról pedig azt tényleg komolyan mondtam, hogy nem változott lényegesen. Egyszerűen nem is változhatott, a külső körülmények sem változtak, az irodának a belső körülményei picit változtak, és valóban ezen segítettek, de alapvetően ez a tevékenység, amit mi tűzünk, építészeti és építész iroda vezetői tevékenység, ez sok lazítást azért nem enged meg.
Én azt gondolom, hogy az idő beosztása ott válik igazán élessé, amikor az ember nem a saját idejével hülyéskedik, hanem másokéval. Tehát az nagyon megfigyelhető, hogy aki maszekol otthon 4 fal között egy számítógéppel, az piszkosul nem érdekli az, hogy mennyi idő alatt készül egy feladattal, nyilván valamennyire érdekli, de nem véremenő kérdés. Miért az ember mások idejét osztja be, abban a pillanatban a time is money összefüggés, ez nagyon élesen előjön. Tehát az ember, mint főnök, nem teheti meg azt, hogy mások idejét rosszul ossza be, mert akkor különben nem lesz miből fizetést adni. Én úgy gondolom, hogy valamennyire jól osztjuk be Bélával mások idejét. Hogy aztán a saját magunk idejét továbbra is mennyire sikerül jól beosztani, ezt nem tudom, szerintem nem. Lehetne jobban, de azon vagyunk nyilván, hogy jobban osszuk be a saját időnket is. Hogy mások idejét mennyire sikerül jól beosztani, azt nem tudom, azt másokat kell megkérdezni, de azt gondolom, hogy anélkül, hogy ez jól beneosztódna, anélkül nem működik egy iroda. A kérdés másik fele, hogy jó főnökök vagyunk, vagy rossz főnökök, bízunk benne, hogy jó főnökök vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem lennénk valamennyire jó főnökök, akkor egyrészt elhagynának bennünket, mert rossz főnökök alatt biztos nem érdemes nagyon dolgozni. Sőt, azt gondolom, hogy ez meg egy kicsit etikai alapállás is annak részéről, aki nálunk dolgozik, mert én rossz főnök alatt nyilván nem lennék egy percig se hajlandó dolgozni. De nyilvánvaló az, hogy ezen is van tennivaló, tehát nekünk is van tanulnivalónk, a csapatnak is van tanulnivalója, úgyhogy ez egy folyamat, ez egy élelődési folyamat. Nagyon fontos, tehát minden munkahely életében, főleg egy ilyen szenzitív társaság, mint ami az építészek életében, állati fontos az, hogy milyen egy munkai klíma, hogy hogyan jön egy feladat megoldására a team, kinek mennyire tudnak érvényesülni a gondolatai egy projekt megalkotásában, egy terv létrehozásában, mennyire élénk a társaság, mennyire agyament a társaság, mikor az kell. Nagyon-nagyon fontos dolgok, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a főnök, ugye, hát kvázi akik mi vagyunk, adott esetben csak első az egyenlők között, mert azt gondolom, hogy minden alkotó folyamat ilyen, tehát mindenkinek ki kell rakni az asztalra azt, amilyen van, és hogyha ezt sikerül megvalósítani, akkor létrejön egy jó terv belőle. Hogyha meg mindenki erre-arra tart, akkor a büdös életben nem lehet összehozni.
Én nagyon szépen köszönöm, bár nekem még lett volna egy csomó kérdésem, mert ugye a gondolatok szülik a gondolatokat, de szintén visszakérdezek, hát ha még valakinek van, így az est vége felé, bármi, ekkora csendet. Tessék!
Bocsánat, nagyon rövid leszek, csak annyi, hogy az első filmhez kapcsolódóan, hogy nem tudom kinek mikor esett le, hogy ez egy kamu, de lehet, hogy valakinek csak a legvégén, de hogy lehet, hogy az a jó tanács, hogy ezt lehetne folytatni, mert hogyha ezt bemutatják a National Geographic-on, akkor ezt elhiszik emberek, sőt lehet, hogy ezt például terméket kéne csinálni, megvennék, sőt, szerintem nagyon sokan úgy éreznék, hogy meggyógyultak tőle, és ez egy ilyen, tehát ez működne ez a termék, mint valós dolog. Csak ennyit akartam.
Úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes további szórakozást még az este, és nektek meg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és megosztottátok velünk a gondolataitokat.
Köszönjük szépen.
És természetesen az ifjú művészeknek is köszönjük, hogy itt voltak, Katának és Ivánnak.